A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek. Ez a nap vendége műsor itt a Trend FM-en. Két vendég a stúdióban, akik azt mondták, hogy tegeződhetünk, tegeződjünk, köszönöm szépen. Szilaj Péterné Csilla és Karádi Csaba, kommunikációs referens, Csilla pedig szóvivő. A Hare Krishna ételt az életért misszióról beszélgetünk, magyarországi Krishna tudatú hívő közösségét képviselitek. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
Mi köszönjük a lehetőséget.
Fontos mérföldkőhöz érkezett a magyarországi Krishna tudatú hívő közösségének karitatív munkája, ezt egy hírből olvasom most föl. Ételt az életért misszió megnyílt az új központi nagykonyhátok Budapesten. Mostantól akár naponta 10 000 adag meleg ételt tudtok elkészíteni. Ezt láttam a hírekben, ezt hallottam hírműsorokban, azt hiszem, Csilla, te beszéltél éppen. Sőt, ma reggel is hallottam egy másik rádióban. Persze tudtam már napok óta, hogy jöttök majd, és kíváncsi voltam, hogy ennek az egésznek mi a története. Ezt tudom, hogy Csillaghegyen ott vagytok többek között, és mondtam is nektek, hogy én Csillaghegyen minden nap átmegyek Budapest-Pomáz viszonylatban, és látom ott a társ akik mindig jönnek, mennek ott a Csillaghegy, Szentendrei út, hív megálló környékén. Mindig mosolyognak, mindig sietnek valahova. Én magát a központot, az éttermet, a konyhát nem láttam még, de kezdjük akkor a történetet, mert jó messzire kell visszamenni, ugye,
Péter? Igen, mert hogy a Krishna tudat ugye az ősi védikus, az ősi hindu tanításokban gyökerezik, és a lelki tanítómesterünk Bhaktivedanta Swami Prabhupád, aki a 20. század közepén, második felében hozta el a Krishna tudatot Indiából nyugatra, akkor mondjuk így a vallási tanítások mellett azzal a misszióval hatalmazta föl a tanítványait, vagy bízta meg a tanítványait, hogy gondoskodjanak a rászorulókról.
Szolgáljanak, ugye? Ez
az egyik. Az alapvető, a szolgálat az az alapvető hangulat, hogy ami mindannyian, amikor avatást kapunk a lelki életbe, beavatást, akkor kapunk egy ilyen krisnás nevet. Az én nevem Chaitanya Dász, de a lényeg, hogy a Dász ebből az azt jelenti, hogy szolga. Nálunk mindenkit, minden fiút úgy hívnak, hogy Dász, és minden lányt úgy, hogy Dászi, minden, már hogy a nevéhez ez hozzátartozik. Szóval ez a szolgálat, ez alapvető mentalitás kell, hogy legyen, vagy ezt szeretnénk kifejleszteni. De a másik az, hogy kifejezetten az ételosztásra adott utasítást, felhatalmazást, Bhaktivedanta Swami Prabhupád, és akkor ez az elvünk, hogy a templom környékén 10 kilométeres körzetben nem lehet éhes ember.
Na, ezt nem is olvastam.
Ezen dolgozunk, ezt próbáljuk valahogy megvalósítani, megoldani, hogy ahol Krishna közösség van, ahol Krishna templom van.
És ez Csillaghegy többek
ez
között.
Ez most mondjuk igen, akkor Csillaghegy, akkor hogyha innen rajzolunk egy 10 kilométeres kört, akkor...
Hát még Pomáz belefér.
Még Pomáz benne van.
Pomáz szentődő belefér.
De igazából országos missziónak tekintjük ezt az ételt az életért missziót.
Akkor nézzük meg ezt a konyhát, meg nézzük meg azt, hogy honnan indult ez.
Az első konyhánk az első Krishna templomban volt.
Ja, csak az még ugye... kisebb volt.
Nyilván. Igen, hát ez egy családi ház volt gyakorlatilag. 20 éve költöztünk Csillaghegyre, egészen pontosan ebben az évben jubilál az új épület. Hát újnak mondható, de azért már így is régi. És a Mária Remetei úton volt, nagyon sokan jártak ott. Ez volt az első nagy templomunk, és ennek a pici konyhája szolgálta ki az ételosztás, de igazából én azt mondanám, hogy ahol krisnások voltak, ott mindig történt valamilyen fajta ételosztás. Vagy édességeket osztottunk, kókuszbolyókat.
Én is kaptam most valami sütét boci tejből, ugye? Igen, Krishna völgyi bocik tejéből. Nem bontottam ki, de nagyon csinos topozból.
Hát jól is néz ki, meg az ízére mi is beszéljünk. Szóval, hogy valahogy hozzátartozik a létünkhöz. Egyébként nem tudom, hogy mennyire jól hangzik, de szokták azt mondani ránk, hogy mi egy konyhavallás vagyunk.
Ez izgalmas hangzik. Nem tudom, jó vagy nem, de hogy izgalmas hangzik, az egészen biztos.
Mert hogy szerintem valaki, hogyha ugye a krisnásokra gondol, akkor egyből beugrik neki, hogy ja, ők ételt osztanak, meg ja, amúgy vannak éttermeik, meg vegetáriánusok, meg hú, de ők ilyen különleges ételeket főznek. Szóval valahogy az étkezés kultúrája az úgy kapcsolatban van a mi tevékenységeinkkel, és maga az ételosztás eredetileg nem is csak azt szolgálja, hogy a szegény embereknek adjunk ételt, hanem bárkinek, mert hogy a mi ételeink azért különlegesek, nem csak a fűszerezés miatt, hanem azért is, mert felajánljuk ezeket Istennek, mielőtt elfogyasztanánk, tehát tulajdonképpen megszenteljük, és ilyen módon nem csak a gyomrot tölti meg, hanem lelkileg is felemeli azt, aki ezt elfogyasztja.
Azt is ugye olvastam, hogy maga a szervezetetek, az a Food for Life nemzetközi világszervezetnek, ugye a tagszervezet, nem tudom ezt hogy mondják, ugye?
Jók iroda? Leányvára?
Igen. Hát a magyarországi...
Igen, így van, a magyarországi közösségnek
közösség, igen.
Az alapításában jött létre ez a Hare Krishna ítelt az életért alapítvány.
Ők segítenek nektek valamilyen módon? Most nem a pénzre gondolok, szakmailag, tapasztalatban, bármiben, vagy teljesen ez már bevett gyakorlat a tiétek, csak most a 2000 adagról 10 000-re emeltétek, és ez nagyon fontos lesz nyilván, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, mert ez már nagy üzem. Az én fejemben az volt, hogy ez egy kereskedelmi rádió, egy gazdasági rádió, hogy logisztika, raktározás, hűtés,
személyzet, kiszolgáló hát személyzet,
gépjárműpark.
Igen, ez már egy nagyon komoly hátteret, ez már nem egy családi háznak a kiskonyhája, ahonnan nem tudom, 50-100-200 adag ételt lelkes emberek, önkéntesek kiosztanak, igen.
Igen, de van ennek egyébként egy szépsége, hogy így a nullából nő. Igen,
hát most már egy ökoszisztéma.
Igen, de valójában én azt mondom, mint ahogy a Krisna templomok tekintetében is, minden templomnak van egyfajta önállósága, meg saját rendszere. Az ételt, az életért hálózat is úgy működik, hogy minden országnak megvan a sajátja, minden városnak megvan a sajátja, és igazából, ha azt mondhatnám, hogy mondjuk ez egy franchise, akkor inkább hozzánk jöttek eddig tanulni, mint hogy mi mentünk volna máshová, mert itt tényleg nagyon magas.
Igen, de minden országnak, városnak is megvan a sajátja, meg a sajátosság, nekem az a szó jutott eszembe. Például mit lehet tőlünk tanulni, tőletek mit lehet a csillaghegyektől, mit lehetett tanulni az elmúlt időszakban? De mi érdekelt őket, akik más országból vagy városból jöttek?
Hát egyrészt maga a gazdasági része, hogy hogyan tudjuk ezt finanszírozni, mert nagyon sok helyen tényleg odáig jutnak, hogy diákokat etetnek mondjuk egy menzán, de arra nincsen sem felszerelésük, sem hátterük, hogy ilyen nagy mennyiségben terítsenek mondjuk ételt.
Ipari mennyiség, ez tökéletesen ki lehet majd már bármilyen rosszul hangzik, de ez az, igen.
Igen. Úgyhogy, és tényleg nagyon ritka az, hogy kifejezetten egy ilyen csapat van rá, akik csak ezzel foglalkoznak. Tehát oké, hogy mellette a vallásuk az, hogy Krisna hívők, de hogy napi 8 órában csak az ételosztást csinálják, ez ritka.
Organikusan fejlődött ez a szervezet? Ez a staff? Hát nyilván, hogyha az adagokat tekintem, akkor most, hogy eljutottunk a 10 000-hez.
Hát a 90-es évek elején ez úgy indult, ugye 91-ben a kiskonyha, és akkor egy önkéntes, szóval nem szerzetes, hanem egy civil anyuka, Szita Dévi, ő főzött, és ő osztott, én nem is tudom, talán a Blahán kezdtük. 92-ben az Esti Hírlapba írtak először újságcikket, hogy ételt osztanak a krisnások a Blahán, és akkor abban az időben tényleg sokszor ilyen adhok módon, hogy kimentünk a Nagybanira, és hogyha valaki adományozott, nem tudom én, egy nagyobb...
100 kiló káposztát.
Igen, ugye, akkor azt kivittük, és akkor ott kiosztottuk, vagy narancsod, vagy amit éppen vagy a termelő, vagy a
kereskedő. A békási piacról is viszik a zöldséget, amikor már fáradtam egy kicsit, azt csak mondom nektek, én odajárok, ha nem forrás, az jó forrás lehet egyébként.
És aztán így indult lassan, akkor hetente egyszer, aztán hetente kétszer, háromszor, és aztán lassan épült fel. Szóval igen, organikusan épült fel. Ez nagyon fontos, hogy kérdezted, hogy kapunk-e más országból segítséget. Nagyon fontos, hogy egy-egy közösség így organikusan épüljön föl. Szóval nem szabad egy Potemkin falut fölépíteni, vagy egy ilyen szocialista vállalatot, hogy amíg van egy szponzor, egy darab nagy támogató.
Tehát, amit tudtok a saját erőtökből megvalósítani, az legyen kín, és az legyen. Én nem szóval is pénzre gondoltam, hanem inkább know-how-ra, meg arra, hogy hát nyilván ennek sok évezredes tapasztalata van.
Indiában nagyon nagyban csinálják, ott vannak ezek a hihetetlen nagy fesztiválok, ahol több 100 000 ember, vagy ugye a Kumbh Mela fesztivál, ahol egy hónap alatt több 10 millió ember fordul meg. Szóval ott olyan főzőedények vannak, nem olyan, mint egy fürdőkád, hanem mint 6 fürdőkád, és a partján állnak, mint egy medence.
Na most jó, várj, ezt tudom, majdnem überelni. Most voltam a Kőbányai Halmajálison, ahol 1500 literes edényben, úgy bizony egy raklapokról a hatalmas evezőkkel, igen.
Szóval, hogy Indiában ott van ez a hihetetlen tapasztalat, tudás, hogy kell sok 100 000 embert megetetni akár, de itt magyarországi viszonylatban, vagy inkább azt mondanám, hogy ilyen európai viszonylatban a budapesti szervezet, vagy a magyarországi szervezetünk az élen jár. Szóval igazából ez a az egész struktúra, ahogy kidolgoztuk, az adománygyűjtéstől kezdve, a fundraisingtől kezdve, az étel kiosztásáig, a 35 éve építjük ezt a rendszert, építjük ezt a közösséget, a szervezetet, úgyhogy azt gondolnám, hogy Európában élen járunk.
Ez elgondolkodhat, és a gazdasági finanszírozás, a finanszírozásra meg a gazdasági fundamentumra majd beszélgessünk a műsor második felében mindenképpen hosszasan, csak ez azért nekem egyrészt jó hír, és örülök a mosolyotoknak, hogy ti piacvezetők vagy, nem, de hogy élen jártok akár Európában, de ugyanak ez meg felveti az emberben azt, hogy akkor itt nagyon sok éhes ember van, nem annyi, mint Indiában, akit meg kell etetni, de akkor ez, és ha volt a 2000, akkor most ezt 10 000-re emeltétek, azért ez sötét gondolatokat is elindít az ember fejében. Vagy inkább kérdéseket, jobb, talán ez így precízebb.
Én azt mondanám, hogy ugye a szegénységnek is vannak mélységei. Tehát nekem például sokszor megfordul a fejemben, hogy miért Budapesten hoztunk ételt, miért nem csak vidéken, mert hogy vidéken sokkal mélyebb a probléma. Budapesten is vannak rászorulók, tehát
ez félreértés, ezt mindenki tudja, meg látja, hogy az utcán jár, persze.
Hogyne, igen. Meg van egyfajta minőségi éhezés is. Tehát amikor valakinek van pénze arra, hogy vegyen magának ételt, de a legolcsóbbat veszik. És amikor beáll a sorba, hát látszik rajta, hogy túlsúlyos, és az ítélkező ember a távolból azt mondja, hogy hát neki minek adsz, ő teljesen jól él, de hát azért van elhízva, mert nem
mert
jó minőség.
Mert egészségtelenül táplálkozik, és rossz minőséget fogyaszt.
És hát nem beszélve arról a rengeteg nyugdíjasról, aki egyedül a kis kuporgatott nyugdíjából próbál eléldegélni, egyedül fizeti a rezsit, a gyógyszerét, az összes emelkedő költségű kiadása ott tornyosul, és akkor választ, hogy mi az, amit muszáj.
Gyógyszert, rezsit vagy ételt, és esetleg jobb minőségét.
És pont az marad el, tehát ül egy hideg lakásban egyedül, és nincs mit enni.
Tészta, krumpli, farhát. Igen.
Illetve nagy családosok, ahol a szülők küzdenek, dolgoznak, de és igen, össze tudnak annyit szedni, hogy megentetni meg tudják a gyerekeket, de az egészségtelen táplálkozás akkor, hogyha gyerekkorban már elkezdődik, az még rosszabb.
Meg ezt is hallottam tőletek, és ez is benne van, hogy itt mi sok ilyen ingatlan piaci beszélgetést is folytatunk minden nap. Azért van valami olyan érdekes hír, ami ebben a szcénában történik. Hát az albérletárak megugrása. Egy csomó embert juttathat olyan szituációba, hogy örül, hogyha azt még ki tudja fizetni. Itt iszonyan elszabadultak az árak ezen a területen, és akkor már táplálkozás, főleg egészséges táplálkozás, igen, az egy sokadrandú, vagy másodrendű kérdés.
Igen.
Így van, ezt pont akartam említeni, hogy nagyon sokan kerülnek így a gyakorlatilag létminimum szélére, hogy van egy jó keresete, kifizeti belőle az albérletet, de ennyire futja, itt vége van.
Az milyen érdekes lehet a ti szemüvegeteken keresztül, hogy azt gyanítom, hogy Csaba, az régebben állsz ott, amikor éppen ételosztás van benne, és a Csilla fiatalabb is, azt gondolom, hogy jóval messze, hogy csinos fiatal hölgy. Csak hogy ha az ember emlékezne arra, hogy 20-25 éve milyen arcokat, meg milyen egzisztenciákat látott, igen, a sorban állni, és ahhoz képest most mi, mert amikor a híradóban így látja az ember, mint én, aki nem vagyok önkéntes, és nem vagyok szakember, meg nem vagyok a társatok, én, igen, is látok különbségeket, de ti, igen, biztosan egészen jól ezt el tudjátok mondani.
Most már nem, hogy kicserélődött, mert megmaradtak azok, akik konkrétan éhesek napról napra, de tényleg megjelentek azok, akik a borotva élen táncolnak. Szóval jól öltözött idősebbek, nyugdíjasok, családosok, tisztes állampolgárok. Nem gondolnád, hogy beáll a sorba, vagy hogy ő is olyan, akár a szociális intézményen keresztül osztunk, akkor ő is rászoruló. Nem gondolnád, hogy ő most az ételért jött. És igen, itt nem csak arról van szó, hogy nem az éhezőknek osztunk csak, aki tényleg arról, igen, van szó, hogyha mi nem adunk neki, akkor aznap éhesen fekszik le, hanem azok is rászoruló kategória, amiről itt az előbb beszéltünk, akik a borotva élen táncolnak. Hogyha csak egy kicsit megcsúszik, ha csak egy heti bevétele kiesik, akkor már...
Vagy bejön egy olyan plusz költség, amiben nem...
Igen, egy olyan plusz költség, vagy egy betegség. Úgyhogy aztán ezt, hogy ez az világon megoldható-e, mármint a szegénység felszámolása. Biztos, hogy és aztán most nem akarok.
Eddig nem sikerült.
A kapitalizmus működésének a fejtegetésébe belemenjünk, de hogy eddig nem sikerült, igen. És még a legfejlettebb országokban is vannak rászorulók. Néhány olyan ország van, ahol nagyon erős ez a, mondjuk így a szociális védőháló, a skandináv országok, Svájc, de hogy alapvetően azért a világban ezt nem sikerült még megoldani, a leggazdagabb országokban
sem igazán. A világ 90%-ában biztos, hogy nem. Na jó, a mindennapi gyakorlatokról is beszélgessünk egy kicsit később, csak azt még elsorolhatok, hogy azon kívül, hogy valahol éppen ételt osztotok, tehát amit lát az ember, azon kívül még ebből a 2000 adagból, vagy akár most már a 10 000 adagból, hova mindenhova jut? Mert én azt is tudom, hogy mindenféle intézménybe, helyszínre is szállítotok, és ez aztán nagyon érdekel majd ez a logisztikai rész.
Eleve azt sokan nem tudják, hogy minden nap főzünk egyébként, mert ugye a karácsony ételosztásunk az nagy hír.
Azért mondom, az a híradós történet.
Igen, hogy a kristnások karácsonykor osztanak, és akkor de jó fejek ezek.
Minden nap.
Igen, tehát azért minden nap készül 3000 adag, amiből körülbelül 2 Budapesten, és a többi az vidéken, mert hogy vidéken is vannak mindennapos ételosztásaink, mint például Somogyvámoson is van egy telephelyünk, meg Egerben, ott igazából 750 adagot főzünk le naponta, tehát az
igen, Egerben is 750 adag kiosztása történik.
És hát vannak olyan központjaink, ahol rendszeresek az osztások, de nem mindennaposak, tehát például Debrecen, Szeged, és hát itt Budapesten, itt is több helyszínen terítjük a készletet, ugye amit említettél, ez a Népliget ételosztás, ami nyilvános, oda tényleg bárki eljöhet, vannak kerületi önkormányzatokkal, családsegítőkkel együttműködésben zajló programjaink.
Civil szervezetekkel együtt dolgoztok, és akkor ők megmondják, vagy ők kapják, igen, megveszik át tulajdonképpen, és ők osztják akár helyben, tehát az ő körzetükben.
Hát ezek nem telepös. Civil szervezet, ezek konkrétan önkormányzatok.
Önkormányzatok.
Igen. Akik kiértesítik, vagy a családsegítőn keresztül értesítik a saját lakosaikat, hogy van egy olyan lehetőség, hogyha meg vagy szorulva, mert ugye sokan fordulnak a családsegítőhöz, hogy most törleszteni kell.
Ők meg hozzátok fordulnak.
Igen, és akkor ők értesítik őket erről a lehetőségről, és jönnek a kis kártyájukkal, amit az önkormányzattól kapnak, hogy akkor ők hány adagot vihetnek el, és ilyen módon igazából nem is kell az egész családnak sorba állni, hanem eljön csak egy valaki, bedobozoljuk az ételt, és aztán...
Mert azt hittem, hogy az önkormányzat akkor jön kis furgon, és akkor elvisz 50-100 ételt, azt hittem, hogy én is van, és ebben akkor nektek segítség lenne, de akkor ezek szerint nem, úgyhogy még izgalmasabb, hogy ez az egész ökoszisztéma hogy épül föl. Most lesz egy kis szünet itt a műsorban, de ezt már most elmondom, hogy ami itt azért nagyon fontos, és úgyis kilógna a lóláb, az 1%-ban, azt erről fogok még sokat beszélni. És azért tényleg megdöbbentő, ugye, hogy mondtátok is, meg a hírekben is lehetett hallani a ti közleményetekre hivatkozva, hogy azért 3 millió ember Magyarországon nem rendelkezik az 1%-kal. És azért az tényleg csak egy tolvonás, meg egy gondolat, viszont akár egy hétig, hónapig meleg étel lehet valakinek.
Arról nem is beszélve, hogy nagyon sokan még arról sem teljesen tudnak, hogy van egyházi 1%, tehát hogy nem is csak
igen, úgy értettem, az 1 + 1%.
Mert sokszor mondják, oly, hát én az óvodának adom, igen, vagy én
de az egyházi alapítványnak pluszban van ez a 3 millió ember.
Így van, amit az alapítványoknak lehet adni, civil szervezeteknek, társadalmi szervezeteknek, és van a másik 1%, amit az egyházaknak lehet.
Amiből akár meleg étel is lehet. És most már 10 000 adag itt Budapesten, Csillaghegyen, a jó voltatokból. Mindjárt folytatjuk a napvendége műsort Magyarországi Krisna Tudatú Hívő Közössége, Hare Krisna ételt az életért misszió. Karádi Csaba és Szilaj Péternél vannak itt a stúdióban, mindjárt folytatjuk.
Hamarosan folytatódik a napvendége.